az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Combos Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelettervezet szerint közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körönfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait áll a közleményben. Az integritás hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél. Áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsöde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés védsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a tiszántúli református egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László meggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet, hangzott el Tusnádfürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott meggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, olykor erős lesz, emellett a zivatarokat viharos, sőt erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 32. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas a Három testőr. Eközben D'Artagnan, mint említettük, lelkiismeretének tiltakozása és Athos bölcs tanácsai ellenére szinte óráról órára jobban belehabrodott Milédibe. Egyetlen napot sem hagyott ki, szünet nélkül csapta a szelet, és kalandos gaszkony fejével szentül hitte, hogy szép tevése előbb-utóbb meghódítja a hölgyet. Egy este, amit nagyhegyként szelesen megérkezett, mint aki azt várja, hogy eső helyett is arany hullik a fejére az égből, a szobalányba ütközött a kapuajban, a szép Keti azonban ezúttal nem érte be annyival, hogy futólag hozzá törleszkedik, hanem kedvesen megfogta a kezét. Aha, gondolta D'Artagnan, valami üzenetet akar adni úrnője nevében. A hölgy nem mert volna személyesen találkára hívni, így hát a szobalány közvetít. És a lehető leghódítóbb pillantással nézett a bájos gyermekre. Egy szóra kérem, lovak uram, rebegte a lány. Beszélj, kicsikém, beszélj, mondta D'Artagnan, hallgatom. Itt nem lehet, túl hosszú, amit mondani akarok, és főleg túl bizalmas. Akkor hát mit tegyünk? Ha volna szíves követni a lovag úr, mondta Keti bátortalanul. Ahová csak parancsolod, szép kicsikém. Jöjjön, kérem. Keti el sem engedte D'Artagnan kezét, egy sötét csiga lépcsőhöz vezette, és vagy 10-15 lépcsőfok után kinyitott egy ajtót. Lépjen be, lovag úr, szólalt meg. Itt egyedül leszünk, és beszélgethetünk. Miféle szoba ez, drágaságom? Kérdezte D'Artagnan. Az én szobám, lovag úr, ez a másik ajtó pedig úrnőm szobájában nyílik, de ne féljen, nem hallja meg, mit beszélünk, sosem fekszik le éjfél előtt. D'Artagnan septében körül tekintett. Ízléses, tiszta, kedves szobácskát látott, szeme azonban akarva akaratlanul arra az ajtóra tapadt, amely Keti szerint Milédi szobájára nyílik. Keti megsejtette, mi jár a fiatalember eszében, és felsóhajtott. Szóval nagyon szerelmes az úrnőmbe, lovag úr. Kimondhatatlanul, Keti, őrülten szeretem. Keti megint sóhajtott. Sajnos, uram, mondta, elég baj az. Ej, az áldóját, hát mi rossz van ebben, kérdezte D'Artagnan. Az, felelte Keti, hogy úrnőm csöppet sem szereti az urat. Ejha, szólt D'Artagnan, talán ő maga üzeni ezt? Dehogy is, uram, de én szívemen viselem az érdekét, ezért határoztam el, hogy megmondom. A jó szándéka, drága Keti, mindenképp megköszönöm, de a mondani való, ne is haragudj, nem valami kellemes. Vagyis nem hiszi, hogy igazat beszélek? Az ilyesmi szépsége már csak hiúságból is nehezen hisszük el. Szóval nem hisz nekem. Talán ha volnál szíves, alá is támasztani állításodat. Mit szól ehhez? Keti egy levélkét húzott elő fűzőjéből. Nekem szól? Kérdezte D'Artagnan, és lecsapott a levélre. Nem, valaki másnak. Igen. A nevét, kiáltotta D'Artagnan. Tessék a címe. Vardy gróf. Azonnal a Saint-Germain-i jelenet képe merült fel a Hugh Gasconi emlékezetében. A gondolat csuhanását követő gyors mozdulattal feltépte a borítékot, hiába sikoltott fel Keti, amikor látta, mit csinál, azaz mit csinált. Ja, Istenem, lovag úr, mondta, mit csinál? Én semmit, mondta D'Artagnan, és ezt olvasta. Nem válaszolt első leveremre. Talán nem érzi jól magát, vagy már elfeledte, hogyan nézett rám Guise asszonyéknál a bálban? Róf, itt az alkalom, ne szalassza el! D'Artagnan elsápadt. A hiúságába gázoltak, és azt hitte, szerelmét érte sérelem. Szegény jó D'Artagnan úr, mondta Keti. Hangjából szánalom csengett, és megint megszorította a fiatalember kezét. Sajnálsz, kicsikém, kérdezte D'Artagnan. Igen, igen, tiszta szívemből, én tudom, mi a szerelem. Tudod, mi a szerelem, kérdezte D'Artagnan, és most először vette szemügyre figyelmesebben. Sajna, tudom. Na jó, de akkor jobb, ha nem sajnálsz, hanem kezemre jársz, hogy úrnődön bosszút álljak. És hogyan akar bosszút állni? Meg akarom hódítani, ki akarom ütni vetélytársamat a nyeregből. Ehhez tőlem hiába vár segítséget, lovag úr, csattant fel Keti. Ugyan miért, kérdezte D'Artagnan. Két okból, mégpedig először is úrnőm soha se fogja szeretni. Honnét tudod? A lovag úr megsértett az ön érzetét. Én? Hogyan sérthettem volna meg? Hiszen mióta csak ismerem, porban csúszom előtte, mint egy rabszolga. Kérlek, beszélj! Nem mondhatom el csak annak a férfinak, aki a lelke mélyébe lát. D'Artagnan másodszor is megnézte Ketit. Nem egy hercegnő szíves örömest lemondott volna koronájáról, ha olyan üde és szép lehet, mint ez a kislány. Keti, mondta, ha akarod, én a lelkedbe látok. Szíves örömest, drága kincsem, és megcsókolta. A szegény kislány meg elpirult, mint a pipacs. Nem, kiáltotta Ketty, nem, maga nem szeret. Úrnőmet szereti, most mondta épp az imént. Ezért a második okot már el sem mondod. A második ok, lovag úr, folytatta Ketty, mert bátorságot csöpögtetett belé, egyrészt a csók, másrészt a fiatalember sokat jelentő pillantása. A második ok az, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Szerelemben is. D'Artagnannak csupán most ötlött eszébe Keti epekedő nézése, találkozásaik az előszobában, a lépcsőn, a folyosón, amikor a lány minden alkalommal hozzáért a kezével, és alig tudta elfojtani sóhajait. Ám a férfit egészen lekötötte a vágy, hogy elnyerje a nagyúri hölgykegyét, és ezért rá sem hederített a szobalányra. Aki sasra vadászik, ügyet sem vet a velébre. Ezúttal azonban a mi Gascoigne-ünk egy szempillantás alatt felmérte, milyen hasznos lehet számára Keti szerelme és ártatlan vagy arcátlan vallomása. Elcsípheti a várdégrófnak szánt leveleket. Kémet szerez az ostromlott váron belül, és bármikor bejuthat Ketinek úrnőjével szomszéd a szobájába. Mint látjuk, gondolatban álnokul, már is elárulta a szegény lányt, hogy szép szerével vagy erőszakkal, de mindenképpen megszerezze Milédit. Nos, édes Ketim, mondta lánynak, akarod-e, hogy bebizonyítsam, hogy szerelmes vagyok, bármennyire is nem hiszed? Kibe szerelmes? Kérdezte a lány. Beléd, már is készen állok. És hogyan bizonyítja? Akarod, hogy ma este neked szenteljem azt az időt, melyet rendszerint úrnőddel szoktam tölteni? Akarom, igen, felelte Keti, és tapsolt örömében, de mennyire? Akkor hát, kicsikém, szólt D'Artagnan egy karosszékbe ereszkedve, jelj közelebb. Hadd mondjam el, hogy sose láttam nálad csinosabb szobalányt. És addig-addig mondta, és oly ékesen, hogy a szegény kislány el is hitte neki, hisz amúgy is ezért epekedett, hogy elhihesse. Mindazonáltal D'Artagnan nagy ámulatára a csinos Ketty elég elszántan védekezett. Ostromban, védekezésben gyorsan múlik az idő. Az óra éjfélt ütött, és ezzel csak nem egyidejűleg Milady szobájában megszólalt a csengő. Úristen, kiáltott Ketty, az úrnőm, eredj azonnal! D'Artagnan felállt, fogta a kalapját, mintha teljesíteni akarná a parancsot, de nem a lépcsőre nyíló ajtót nyitotta ki, hanem feltépte egy nagy szekrény ajtaját, és bebújt Milady ruhái és pongyolái közé. Mit csinál? Kiáltotta Ketty. D'Artagnan jó előre magához vette a kulcsot, és válasz nélkül magára zárta a szekrényt. Mi lesz hát? Rikácsolt Milady. Talán alszik, hogy hiába csöngetek? És D'Artagnan hallotta, hogy valaki hevesen belöki a két szoba közti ajtót. Itt vagyok, Milady, itt vagyok, kiáltotta Ketty. Mindketten visszamentek a hálószobába, és mivel az ajtó nyitva maradt, D'Artagnan hallhatta, hogy Milady egy ideig szidja a szobalányát, azután lecsillapodott, és miközben Ketty alváshoz öltöztette úrnőjét, D'Artagnan arra figyelt fel, hogy ő ráterelődik a szó. Ugyan mi történt, kérdezte Milady, hogy ma este a Gascoigne nem jelentkezett. Csak ugyan nem jelentkezett, asszonyom, szólt Ketty. Még el se érte célját, és már is hűtlenkedik. Ugyan már, nyilván Trévéi úr, vagy Dizisart úr nem engedte el. Ismerem én az ilyeneket, Ketty, ez pedig különösképpen az én noltámra táncol. Mit akar vele csinálni, asszonyom? Mit? Ne félj semmit, Ketty. Van köztünk valami, amiről nem tud ez az ember. Kis ilyen hitelemet vesztettem miatt a bíborosnál. Ezt nem felejtem el neki. Pedig azt hittem, hogy szereti, asszonyom. Én szeretem, gyűlölöm. Kezében tartotta Winterlord életét a fajankó, és nem ölte meg. 300 000 frank évjáradékot ütött ki a kezemből.
Jól mondja, asszonyom, felelte Keti, hiszen a kegyet fia volna nagybácsiának egyetlen örököse, és nagykorúságáig úrnőm lett volna a vagyon haszonélvezője. D'Artagnan csontja veleig megborzongott, hogy a szende hölgy most, amikor nem leplezi igazi énjét, mint társalgásaikban, milyen messző hangon kárhoztatja, amiért nem ölte meg azt az embert, akitől szemtől szembe körülutvarol.
Már régen bosszút is álltam volna rajta, folytatta Milady. Ha a bíboros, magam sem tudom miért, kímélete nem int.
Bezzeg nem kímélte, asszonyom, azt a kisnőt, D'Artagnan szerelmét.
Persze, a kis röfösnét a sírások utcájából. Hiszen barátunk már azt is elfeledte, hogy a világon van. Nagy csinos kis bosszú, mondhatom.
D'Artagnan homlokát kivert a hideg veríték. Szörnyeteg ez a nő. Hallgatózott, de sajnos a vetkőzés véget ért.
Jól van, szólt Milady, menj vissza a szobádba, és azon légy, hogy holnap végre válaszhoz mai levelemre.
Várdél Gróftól, kérdezte Keti.
Persze, hogy Várdél Gróftól.
A jó sejtem, szólt Keti. Szívesen cserélne vele szegény D'Artagnan úr.
Menjen, kisasszony, mondta Milady, nem vagyok kíváncsi a véleményeire.
D'Artagnan hallotta, mint becsukódik az ajtó, majd két reteszt sikordul. Hozzárkozott be a Milady. Az ajtó másik oldaláról halkan, nagyon halkan Keti szintén ráfordította a kulcsot, mire D'Artagnan kilépett a szekrényből.
Ja, Istenem, suttogta Keti. Mi baja? Milyen sápat?
Gyalázatos perszóna, szólt halkan D'Artagnan.
Hallgasson, hallgasson, menjen, mondta Keti. Csupán egy vékony fal választja el szobámat Milady-től. Minden szó áthallatszik.
Épp ezért nem megyek, mondta D'Artagnan.
Hogyan? Szólt Keti, és elpirult. Vagy legalábbis csak később megyek.
Magához vonta Ketit, és mivel az ellenállás oly nagy zajjal jár, Keti nem állhatott ellen, így hát engedett. Így át bosszult D'Artagnan Milady-n. Most értette meg, milyen igaz a mondás, hogy a bosszú az Istenek élvezete, és ha egy csöpnyi érzés lett volna szívében, be is éri ezzel az új hódítással. Benne azonban nem volt semmi más, csupán nagyra vágyás, meg büszkeség. Valamit azonban mégis javára kell írnunk. Keti narrata győzelmét először is arra használta fel, hogy megpróbálta kiszedni belőle, mi történt Bonacieux nével. De a szegény lány megesküdött a feszületre, hogy sejtelme sincs róla, mert úrnője mindig csupán félig tárja fel titkait. Ő minden esetre azt hiszi, hogy az asszony él. Hogy miért forgott kockán Milady hitele a bíborosnál, arról sem tudott Keti, ám D'Artagnan etéren tájékozottabb volt. Midőn eltávozott Angliából, az egyik visszatartott hajón megpillantotta a Milady-t, és nem volt alaptalan a feltevése, hogy a gyémán zsinór hegyek vannak a dolog hátterében. Ám a legnyilvánvalóbb az volt az egészben, hogy Milady azért gyűlöli szívből vadul engesztelhetetlenül, mert nem ölte meg a sógorát. D'Artagnan másnap ismét jelentkezett nála. Milady gyilkos kedvében volt, D'Artagnan sejtette, hogy azért dühöng, mert nem kapott levelet Várdé gróftól. Keti belépett, Milady azonban rendkívül nyersen bánt vele. A lány D'Artagnanra pillantott, és pillantása ezt mondta. Látja, mit szenvedek magam miatt. Mégis találkozásuk vége felé már-már szinte dorombolt a szép tigris. Mosolyogva hallgatta D'Artagnan kellemkedését, sőt, csókra nyújtotta kezét. D'Artagnan eltávozott, és most már végképp nem tudta, hányadán áll. De mindig helyén volt az esze, továbbra is tette hát a szépet Milady-nek, ám közben új tervet kovácsolt. Az ajtóban találkozott Ketivel, és ma este is felment hozzá. Keti nagy fejmosást kapott, úrnője hanyagsággal vádolta. Milady nem tudta, mire vélni Várdé gróf hallgatását, és megparancsolta a lánynak, hogy reggel 9-kor jelentkezik egy újabb, harmadik levélért. D'Artagnan megígértette Ketivel, hogy másnap reggel átadja neki ezt a levelet. És a szegény lány mindent megígért az imádott férfinak. Eszét vette a szerelem. Minden ugyanúgy történt, mint tegnap. D'Artagnan a szekrénybe zárkózott, Milady beszólította a lányt, levetkőzött, elküldte Ketit és bereteszelte az ajtót. D'Artagnan akár csak tegnap, ma is reggel 5-kor tért haza. 11 órakor megjelent Keti kezében az újabb levél Milédi-től. Szegény lány már nem is védekezett, hagyta, hogy D'Artagnan elvegye tőle. Testelelke a szép katona rabja volt. D'Artagnan felnyitotta a levelet, és a következőket olvasta. Harmadízben írok, harmadszor ismétlem, hogy szeretem. Vigyázzon, ne várakoztasson tovább, negyedszerre azt írnám, hogy gyűlölöm. Ha megbánja eddig viselkedését, a lánytól, aki átadja soraimat, megtudhatja, mi módon nyerhet bocsánatot egy igazi lovag. D'Artagnan elolvasta a levelet, és közben hol elsáppadt, hol elpirult. Úgy, még mindig szereti, szólt Keti, aki pillanatra sem vette le tekintetét a fiatalember arcáról. Nem, Keti, tévedsz, mert nem szeretem, de megbosszulom, hogy itt semmibe vesz. Megbosszulja, már azt is elmondta, hogyan. Mit törődsz vele, tudod, hogy csak téged szeretlek? Honnan tudhatnám? Abból, ahogyan őt megalázom. Keti felsóhajtott, D'Artagnan tollat fogott, és írni kezdte. Asszonyom, mindeddig nem hihettem, hogy első két levele nekem szól, annyira érdemtelennek tartom magam ekkora kegyre, különben is gyengélkedem, ezért haboztam, mindeddig válaszoljak-e. Most már azonban kétségem felül áll, hogy elhalmoz kegyeivel, mert nem csupán levele mondja, hanem szobalánya is jelenti, hogy szerelmével dicsekedhetem. Nincs szükségem rá, hogy mások mondják el, mi módon nyerhet bocsánatot egy igazi lovag. Ma este 11-kor személyesen kérem át bocsánatát. Úgy érzem, újabb sértést követnék el, ha ezek után akár csak egy napot is késlekedném. Asszonyom kegyéből a legboldogabb férfi, Várdé gróf. Nem csak hamisítvány volt ez a levél, hanem otrombaság is, sőt jelenlegi erkölcsi felfogásunk szerint úgy szóván becstelenség. Ám mai napság sokkal finnyásabbak vagyunk, mint eleink. Különben is D'Artagnan saját fülével hallotta Milédi-tól, mennyire súlyosabb álnokságok terhelik a szép asszony lelkét, ezért nem is tartotta valami nagy becsben. És mégis minden megvetése ellenére úgy érezte, tébolyult szenvedélyre lobbantotta ez az asszony. Megvetéstől itt a szenvedélyre, de mégiscsak szenvedélyre vagy szomjúságra, ha úgy akarjuk. D'Artagnan terve igen egyszerű volt. Keti szobájából bejut Milédihez, kihasználja a meglepetést, a szégyen és rémület első pillanatait és diadalt arat, vagy esetleg kudarcot val, de hát a véletlenre is kell hagyni valamit. Egy hét múlva megkezdődik a háború, és neki mennie kell, nincs sok ideje az ebekedésre. Nesze, szólt a fiatalember, és átadta Kettinek a lepecsételt levelet. Add át Milédinek a Várdé gróf válaszát. Szegény Keti holtsáppatra vált, sejtette, mi van a levélben. Figyelj rám, szívem, mondta neki D'Artagnan. Így vagy úgy végére kell járnunk a dolognak, ezt jól tudod. Milady rájött, hogy az első levelét nem a grófinasának adtad, hanem az enyémnek. A többit meg én bontottam fel Várdé gróf helyett. Akkor úgyis kidob, és bosszúja alig, ha éri be ennyivel, hisz ismered. Ojaj, mondta Keti, ki miatt is vállaltam ezt a kockázatot? Tudod, hogy miattam, édesem, felelte fiatalember. Meg is hálálom neked, esküszöm. De hát mi van a levélben? Milédi-től majd megtudod. Ó, hát nem szeret, kiáltott Keti. Milyen boldogtalan vagyok. Van ilyenkor egyfajta válasz, amelyik mindig lépre csalja az asszonyokat, és D'Artagnan úgy válaszolt, hogy Keti mélységes tévedésbe maradjon. Azért jócskán sírt a szegény lány, mielőtt rászánta magát, hogy átadja Milédinek a levelet, de végül is megtette, s D'Artagnan csupán ennyit kívánt. Egyébként megígérte Ketinek, hogy este nem tölt sok időt úrnőjénél, és ha távozott, felmegy hozzá. Szegény Ketit egészen megvigasztalta ez az ígéret. Amióta négy jó barát külön-külön vadászott felszerelésre, nem tartották meg szokásos találkozójukat. Kiki maga ebédelt, ahol éppen jött, vagy ahol éppen tudott. A szolgálat is mohón emésztette a gyorsan múló drága időt. Mindössze abban állapodtak meg, hogy hetenként egyszer egy órattáj találkoznak Athos lakásán, mivel Athos esküje értelmében nem lépte át szobájuk küszöbét. Aznap, amikor Keti felkereste lakásán D'Artagnant, éppen találkozót tartottak.
Alig ment el Ketty, D'Artagnan sietett a Férő utcába. Athoszt és Aramis találta ott, javában filozófáltak. Aramisban ismét ébredezett a hivatás, reverenda után vágyakozott. Athos szokása szerint nem beszélte le, de nem is bátorította. Athos a szabad akarat híve volt, csak akkor adott tanácsokat, ha kérték. Akkor is legalább kétszer kellett kérni. Rendszerint csupán azért kérünk tanácsot, szokta mondani, hogy ne tartsuk meg, vagy ha megtartjuk, legyen kinek szemrehányást tenni a tanácsért. Porthos egy pillanattal D'Artagnan után érkezett. Együtt volt hát a négy jó barát. A négy arcon négy különféle érzelem tükröződött. Porthosén nyugalom, D'Artagnanén remény, Aramisén nyugtalanság, Athoszén közöny. Porthos néhány szóban olyasmire célzott, hogy egy előkelő személyiség jóvoltából kikerült szorult helyzetéből. E pillanatban belépett Mousqueton. Arra kérte Porthos térjen haza, mert lakásán, mondta, fölöttébb szánalmas képpel sürgősen várják. A felszerelés miatt? Kérdezte Porthos. Igenis, meg nem is, felelte Mousqueton. Volnál szíves beszélni? Tessék jönni, uram! Porthos felállt, elköszönt barátaitól, és követte Mousquetont. Egy pillanat múlva Bazin jelent meg az ajtóban. Mit akarsz, barátom? Kérdezte Aramis kegyes szelídem. Mindig így beszélt, valahányszor az egyház felé fordultak gondolatai. Egy férfi várja otthon uraságodat, felelte Bazin. Egy férfi? Miféle férfi? Egy koldus. Adj neki alamizsnát, Bazin, és mondd, hogy imádkozzon egy szegény bűnösért. A koldus törik szakad beszélni akar az úrral, és azt mondja, nagyon megtetszik majd örülni neki. Nem volt semmi különös üzennivalója. De igen, ha Aramis úrnak azt mondja, nem akarózna hozzám fáradni, mondd, hogy Tourból érkezem. Tourból? Kiáltotta Aramis. Uraim, ezer bocsánat, éppen onnan várok hírt. Biztosan ezért jött ez az ember. Tüstén felállt és elsietett. Athos és D'Artagnan kettesben maradt. Azt hiszem, helyben vannak a fiúk. Mit gondolt, D'Artagnan? Szólt Athos. Tudom, hogy Porthos már egyenesben volt, mondta D'Artagnan. Aramis miatt pedig megvallom, sosem aggódtam igazán, de mitével ez kegyed, kedves Athosom, miután oly nagy lelkűen elajándékozta jogos tulajdonát annak az angolnak, az aranyait? Nagyon örülök, hogy megöltem a szemtelen fiacskám, mert ha angolt ölhetek, úgy érzem, mintha hájjal kenegetnének. De azt nehezen viselné el a lelki ismeretem, ha zsebre vágtam volna az aranyait. Ugyan már, kedves Athos, minden szava képtelenség. Jó, jó, de mit kell hallanom? Trévé úr tegnap kitüntetett látogatásával, és azt közölte, hogy uraságot holmi gyanús angolokkal, a bíboros védenceivel érintkezik. Vagyis egy bizonyos angol nővel, akiről már beszéltem. Hát igen, azzal a szőkével, akivel kapcsolatban elláttam tanácsaimmal, de persze uraságot gondosan ügyelt rá, hogy ne tartsa meg őket. Elmondtam, hogy miért. Így akarja megszerezni a felszerelését, azt hiszem erről beszélt. Szó se róla, megbizonyosodtam felőle, hogy ennek az asszonynak a keze benne van Bonacieux-né elrablásában. Most már értem. Az egyik után nyomoz, és ezért a másiknak udvarol. Kicsit hosszú így az út, de nagyon kellemes. D'Artagnan már-már azon volt, hogy mindent elmond Athosnak, de megtorpant valami miatt. Athos fölöttébb kényes a becsület dolgaiban, és a mi szerelmesünk Milady-re vonatkozó tervecskéjében volt egymás, amiért előre tudta fedhetetlen barátja nem lelkesedne. Így hát jobbnak érezte, ha nem szól, és mivel Athosnál senki a világon nem volt kevésbé kíváncsi természetű, a bizalmas vallomás benne rekedt D'Artagnanban.
Elhangzott Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 32. része. Felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Fáy Eszter Franciska Ferences kisnővérkével múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk! És ez az elképesztő életigenlés és pozitív hozzáállás az élethez, ami belőled árad, az valami fantasztikus. Mindig ilyen voltál? Így születtél?
Nem. Voltak azért nehezebb időszakok az életemben. Nem mindig voltam ilyen. Például kamaszkoromban volt egy elég erős depressziós szakaszom is. Nyilván, hogy ha van egy élő Isten kapcsolat, az azt gondolom, hogy egy bizonyos szintet hoz, ha nem is feltétlenül most ennyire feldobottam. Nyilván azért nem mindig. Na, hát azt gondolom, mindenkinek vannak nehéz napjai. A nővérek sem immunisak mondjuk egy krízis helyzettől. Szóval így ilyen nehézségek azok ott vannak. És ezek ugyanúgy hatnak ránk is, mint minden más emberre. A kérdés az, és itt már lehet, hogy van különbség talán más emberekhez képest, még ha nem is mindenkihez képest, hogy mit kezdünk ezzel. Hogy hagyom, hogy ez uraljon, és lenyomjon. Volt olyan időszak, amikor hagytam, hogy ez uraljon, és lenyomjon. Vagy azt mondom, hogy ezt most elhordozom, mert most ezt tudom csinálni, most ehhez van erőm. Vagy feldolgozom, vagy imába beviszem. Szóval nagyon, nagyon sokféle megküzdési stratégia van. Nyilván vannak olyanok, amiket mondjuk nővérként kevésbé választunk, tehát, hogy valószínűleg nem italba fogom folytani a bánatomat.
Szerencsére.
Igen. Tehát például ez nem valószínű, hogy ezt az utat választja valaki, de azt gondolom, hogy ezek az élethelyzetek, meg problémák, azok, meg nehézségek, azok ugyanúgy érintenek minket is. Nem vagyunk immunisak ezektől, csak azért, mert tettünk egy fogadalmat.
Most épp jó kedvem van, most épp olyasmit tanulok, amit értek el, amit szívesen csinálok, tehát most nyilván egy feldobottabb hangulatban vagyok. Ki is vagy virágozva, és egyébként szerintem egy nagyon jó döntés, hogy téged óvodapedagógusnak képeznek, mert annyira pozitív vagy, hogy a sok gyermeknek ez a napsugaras hozzáállás, ez sokat fog segíteni.
Reméljük, tudom is tartani a hétköznapokban.
Én szinte biztos vagyok benne.
Mondjuk ami sajátos, hogy nekem azért van egy mintám erről. Én Németországban voltam ovis, mert apukám kint dolgozott, és Németországban, 90-es évek első feléről beszélünk, Németországban ott egy katolikus óvodába jártam, és ott volt egy nővér, egy vincés nővér, Schwester Benedikta, tehát Benedikta nővér. Azt hiszem, nem sokan vannak Magyarországon, még legalábbis az én korosztályomban egész biztos, hogy nem nagyon találkoztam még annal, aki ezt elmondhatja magáról, hogy látott ilyet, hogy egy nővér, mint óvodapedagógus volt jelen az ovisok között, óvonéniként. Kicsit ezt is tovább vihetem, hogy ebben is van egy ilyen szép párhuzam, amit nyilván ovisként pláne nem gondoltam volna. Egyébként kis vicces történet, állítólag ez a Benedikta nővér, ő volt, ez így rám nézett, és azt mondta anyukának, hogy ebből a gyerekből ügyvéd lesz, meglássad. Szigorú volt, de azt mindig tudtuk, hogy nagyon szeret minket, azt így mindig éreztette, hogy...
Milyen szép előlegzés ez a jó Istentől, uh-huh. hogy az óvodában.
Igen, ezzel is tényleg elgondolkodom, hogy na hát ez... Nem tudom, hogy éle még ez a Benedikta nővér, nagyobb a valószínűsége, hogy nem, de hogy így... hogy mennyből lekukucskál vajon. Szerintem mosolyog magában.
Hogy féli, igaza van, de még nem lehet tudni, hogy mire lesz jó ez a jogi diploma, hát, mert még az is
azért nálatok azt elő, is. Előjön, igen, azért nem arról van szó, hogy most ezt itt szépen felraktam a magas polcra, és akkor ez most így ott marad, hanem nyilván azért időnként azt is használom, csak így nővérként, meg amilyen helyzetekben vagyunk, az, hogy egy teljes körű szolgálatot erre építsünk rá, az szerintem nem reális.
Igen.
Leginkább azért, mert hogy ahhoz, hogy valaki tisztességesen csinálja, egyes hiedelmekkel ellentétben szerintem igenis lehetséges, de ahhoz, hogy valaki tisztességesen csinálja ezt a szakmát, az egy egész embert kíván meg. Kicsit hasonlóan, mint az orvosi, hogy akkor elsődlegesen szívvel, lélekkel és teljes bevetéssel ügyvéd. Mert inkább azért, mert sok a fenntartási költséget, csak kizárólag megjegyzem. Röviden, nem akarok most nagyon szakmázni, de hogy ezért is van az, hogy nagyon sokat, tehát nagyon nagy bevetést igényel, mert ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz gyakorlatilag az ember fullosan ezt csinálja. És szerzetesként én elsősorban nem ügyvéd vagyok. Én elsősorban szerzetes vagyok. Annak van prioritása. És vannak olyan szakmák, amik ezt el tudják hordozni. Például szerintem az óvodapedagógus az olyasmi, amit ezt el tudja hordozni. Vagy tanári, nem véletlenül, hogy tanító rendekből, vagy hát több szerzetes rend van Magyarországon is, akik tanításban vannak jelen. A beteg ápolás része is szerintem ilyen. De nem véletlenül, hogy a jogász szerzetes rend az nem nagyon. Már nyilván van egy lelkiismereti oldala is, de szerintem leginkább ezért, mert hogy az egy olyan szakma, ami egész embert kíván meg. És ugyanígy beteg ápoló rendeknél, én nem tudok róla, lehet, hogy most tévedek, de én nem tudok róla, hogy lenne olyan, aki például orvosként van jelen, vagy így alkalmanként lehet, de az, hogy ő fullosan orvosként van jelen szerzetesként is, olyanról én legalábbis még nem hallottam. És szerintem megint csak ez, hogy vagy 100%-ig orvos, vagy nem. És kicsit az ügyvéd is ilyen.
Haladunk szépen akkor az örök fogadalom felé.
Igen, ja, igen.
És most érdekelne, hogy
igen,
akkor...
Igen, hogy megy tovább a történet,
hogy megy, és mikor szóval várható az örök fogadalom.
Igen, tehát lezárul a noviciátus, mert szóval ott kanyarodtunk el, nagyon. Igen. Akkor van az első fogadalom. Tehát eddig úgy volt jelen, tehát jelöltség meg noviciátus, meg nincsen fogadalomtétel, elvileg bármikor elmehet, és elvileg bármikor elküldhető. És a fogadalomtétel az, ahol először kimondjuk, hogy én ezt az életformát, ugye ezt nem mondjuk bele a szövegbe, de így azért minimum 3, de inkább 4 év tapasztalat után merem ezt állítani, hogy ezt az életformát, ezt én így vállalom, hogy egy évig én ezt így élem, ahol le van írva a szabályzatunkba. Akkor kapjuk a kékszínű fátylat, és itt jön az úgynevezett juniorátus, tehát a juniorok, ők mindig egy évre köteleződnek el, nem is nálunk, tehát hogy minden évben, általában augusztusban, akkor mindig megismételjük a fogadalomtétel szövegét, és azt mondjuk, na jó, akkor még egy évig. És még egy évig. És még egy évig. És ezt legalább 3 év, és legfeljebb 6 évig lehet csinálni. Legkorábban 3 év után lehet kérni az örök fogadalmat. Ahol lényegében ugyanezt mondta, a fogadalom tétel szövege majdnem szóró-szóra ugyanaz, a nagy különbség az, hogy nem azt mondom, hogy egy évig, hanem hogy így, ezt most így véglegesen, tehát így életem végéig vállalom, hogy én ezt így fogom élni. És hát akkor onnantól kezdve meg már teljességgel elköteleződött, kicsit mint a házasság, tehát hogy az ott már egy életre szól. Én most pont ez a 3 és 6 év közötti szakaszban vagyok, tehát most már lassan így megjelenik a horizonton az örök fogadalom, hogy most konkrétan mikor, ezt most még nem tudom megmondani. Bevallom őszintén, én úgy vagyok vele, hogy nem, nekem nem azt nem szoros, hogy most 1 év vagy 2 év, nem. Tehát, hogy én az igenemet kimondtam, az én első elhatározásom az ott van. Nyilván megvannak a szempontok, hogy mi alapján dől el, hogy mikor, hogy konkrétan mikor tesszük az örök fogadalmat, és akkor majd egyszer csak eljön az ideje.
Amikor neked kell kérvényezni ezek szerint.
Igen, igen, igen. Azért megelőzi egy párbeszéd, de igen. De elsősorban nekem kell kérni, igen.
És akkor ilyenkor eldöntik, hogy alkalmasnak találnak az örök fogadalomra.
Igen, igen, igen. Eldöntik, és akkor...
Hányan vagytok most úgy körülbelül Magyarországon?
Nem csak Magyarországon, világszerte vagyunk összesen 17-en.
17-en vagytok?
Igen.
Sokkal többnek tűntök. Mert ha ti valahol megjelentek, akkor azt úgy észreveszi mindenki, hogy megjöttek a ferences kisnővérek, mert annyira pozitívak vagytok, ahogy már ezt említettem.
Te világszerte az azért viccelődik, mert egy magyar alapítású közösségről van szó, és csak Magyarországon vagyunk, tehát azért így nagyon jól hangzik, hogy az egész világon összesen 17 darab kisnővér van. De igen, mind a 17 Magyarországon van.
Van.
Mind a 17 az Egri Félegyház megyében van. Sőt, Borsodabó-Zemplén megye. Tehát egy aránylag közel vagyunk egymáshoz, így mint a 17-en.
Bükkszentkereszt és Miskolc.
Meg Arló.
Arlóban is vagytok.
Igen. Hát Bükkszentkereszt és Miskolc, ők egymás mellett vannak konkrétan. Azok nagyon, nagyon közel. Arló egy kicsit azért kijebb esik. Nem is annyira légvonalban, inkább az, hogy Bükköt meg kell kerülni hozzá, de igen, nagyon közel van.
És a lelki gyakorlatok akkor leginkább ugye Bükkszentkereszten zajlanak?
Igen, igen, igen.
Ti Miskolcon mivel foglalkoztok?
Miskolcon van az imádságháza, amilyen intézménynek még nem nevezném, de ami kicsit ilyen intézményesültebb szolgálatunk. Ezen kívül meg a... Hát itt bejön az a melyik nővér mit csinál.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy az egyik például a Jezsuita Gimnázium iskola lelkészségének a tagja az egyik nővér. A másik kijár Jukóbányára, a Máltainak a cigánypasztorációs munkájában aktívkodik. Én ugye óvodákban. Szóval Miskolcon egy kicsit szerteágazóban.
Már jársz is óvodákban?
Igen, igen. Az egyikben főként éneket tanítok, a másikban meg hitoktatok.
És akkor az arlóiak?
Az arlóiak, ők meg leginkább az alapítvány a fő vonalot, hát az is ilyen cigánypasztorációs terület, illetve Anna nővérő ott az áldoztatásban segít, meg ott látogatja azokat, akik már nem tudnak eljutni a templomba. Meg ki gondolná, Anna nővér, a legidősebb nővér a közösségben, minden nap online streameli az ima óráját.
Komolyan?
Komolyan. Komolyan. Online ima órát tart minden egyes nap. Minden nap 3-tól 4-ig.
Akkor ezek szerint meg lehet találni benneteket a neten, a YouTube-on
igen,
is.
Igen, igen, igen. És tudom, ilyen érdekes, hogy egyikét azt mondanám, hogy na ki az, aki Facebookon streameli az ima óráit, szerintem kb. Az utolsó, akire gondolnánk az a legidősebb. De igen, Anna nővérő minden egyes nap. 3-tól 4-ig ott megtalálható az interneten is.
Hát, ha én beírom a Facebookon lehet.
Facebookon, igen, Facebookon meg lehet ott találni. Igen. Egész kis stúdiót épített ki magának hozzá, tehát nagyon profin csinálja. Mert azt, hogy online imaóra, azt azért még mások is csinálják most már, tudtam, ő kezdte, de ő ilyen egészen profin.
És szoktatok megjelenni ilyen ifjúsági lelki gyakorlatokon, vagy ilyen tereken, területeken?
Igen, 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 azért főleg mondjuk Egerszalók, az ilyen minden évben visszatérő, az így alap, hogy ott szoktunk lenni. Amit még az elején említettem, a gyalogos zarándoklat. Ott is szinte mindig voltak kisnővérek, úgyhogy az is egy olyan, ahol viszonylag sokszor ott vagyunk. Nagymaroson is általában ott vagyunk. Most így elsőre hirtelen ezek jutnak eszembe, de van még egy csomó ilyen program, megvan, hogy lelki napokra hívnak minket ilyen alkalmi jelleggel.
Hogy ti tartjátok esetleg?
Igen, igen, ilyen iskolai lelki napokra például elég gyakran hívnak el bennünket. Ja, lelkes napok, az is egy ilyen minden évben visszatérő, ahol ott szoktak le, csak pont én nem voltam még, de az is ilyen, ahova szokott mindig menni nővér.
És bármikor meg lehet benneteket keresni egyébként, vagy vannak olyan időszakok, amit kihirdettek, hogy akkor lehet esetleg egy érdeklődő fiatal leánynak bekapcsolódni nálatok az életetekbe?
Alapvetően van hivatásgondozó nővér, tehát az Ágnes nővér és a Teréz nővérük azok, akik kifejezetten így az érdeklődőkkel foglalkoznak. Őket lehet ezzel elsősorban megkeresni. Amúgy a honlapunkon ott meg is lehet találni az elérhetőségüket, tehát hogyha valaki így a szerzetesség iránt érdeklődik, akkor elsősorban ők. De amúgy igen, hát írásban mindenképpen, tehát az mindig működik, akkor ha aznap nem is tudom elolvasni, akkor azért záros határidőn belül szoktunk reagálni, tehát úgy mindenképpen el lehet minket érni. Aztán nyilván a többi az már egyénenként változik, hogy ki mennyire könnyen van olyan, aki. Igen, van olyan, aki tudom én, hogy repülőre rakja a telefonját, és valahogy fönnmarad a repülőn a telefon. De ez már egyénenként változik, és az a tapasztalatom, hogy azért ők is viszonylag hamar. Mondom, főleg írásban az mindig szokott működni.
Drága Franciska nővér, nagyon szépen köszönjük a rádióhallgatók nevében is, hogy befáradtál hozzánk, és megosztottad velünk az életedet, a gondolataidat, esetleg, hogyha van valami, amit szeretnél még megosztani, néhány gondolat a hallgatókkal, ha még azt megtennéd.
Igen, látszik, hogy nem annyira az én világom, de azért így közösségi médiában is jelen vagyunk. Ja, a Facebookot már említettem, van YouTube csatornánk, meg azt hiszem Instánk is van. Vannak ilyen közösségi média felületeink is, amin keresztül meg lehet minket találni.
Ajánljuk mindenkinek, hogy kapcsolódjanak és élvezzék ezt a pozitív, életigenlő hozzáállást az élethez, mint amilyet te is képviselsz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én direkt jelmen.
Kedves hallgatóink, Fáji Eszter Franciska Ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Feszítve beled a Golgotán, én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, gyenge volnék, akkor erős.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.